Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Istenek szent igéjét, amint megírva találjuk Pál apostol második korintusi levelében a 4. fejezet 5. versétől a következőképpen. Mert nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat, önmagunkat pedig, mint szolgáitokat Jézusért. Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosság ragyogjon fel, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Ez a kincsünk pedig cserépedényben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne magunknak. Mert mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak. Letipornak, de el nem veszünk. Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben. Mert életünk folyamán szüntelen a halál révén állunk Jézusért, hogy a Jézus élete is láthatóvá legyen halandó testünkben. Ezért a halál bennünk végzi munkáját, az élet pedig bennetek. Mivel pedig a hitnek ugyanaz a lelke van bennünk, ahogyan megvan írva, hittem, azért szóltam, mi is hiszünk és azért szólunk. Mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, az Jézussal együtt minket is feltámaszt, és maga elé állít veletek együtt. Amen. Ez Isten igéje. Krisztusban szeretett testvérek, tulajdonképpen itt kimondhatnám az áment, hiszen Pál apostolnak ez a csodálatos bizonyságtétele, ez egy kész prédikáció. De azért tudom, hogy így első hallásra talán ezt a nagyon tömény, nagyon tömör megfogalmazását a hitünknek nehéz befogadni, elfogadni. És eszembe is jut még kezdő koromból egy történet, egy eset, amikor a istentisztelet után egy testvér odajött hozzám, és ugye húsvét istentiszteletről volt szó, és így szólt, hogy tisztelendő úr, ezt maga se hiszi, de hát ezt kell mondania. Amit elhangzott, barátságosan, szinte együttérzően mondta ezt ez az illető, ez a kedves gyülekezeti tag egy húsvéti istentisztelet után. Bizony gondolatom támadt ezt az emléket felidézve, és arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha egy ilyen hazugságvizsgáló gépre lenne kötve a lelkész, aki prédikál, és a kijelzőt, a képernyőt a gyülekezet tagjai láthatnák. Miközben elmondja a vasárnapi prédikációját, esetleg éppen húsvétkor a feltámadásról. Most testvéreim, nem is olyan bizarr ez a gondolat. Ez minden vasárnap meg is történik, ugyanis az istentiszteleten működik, de én nem hazugságmérőnek mondanám, ez egy kicsit profán és csúnya szó, hanem inkább működik a hitelességmérő. A hitelességmérő. Ezt érezzük 2000 év távolából is. Pál apostol bizonyságtételét olvasva, én nem tudom, hogy kinek a képernyőjén mi jelent meg, de hát én a bizonytalanságnak a legcsekélyebb nyomát sem látom, és teljesen hitelesen hangzik az ő szolgálata, az ő ige hirdetése. Amikor ezt mondja, hittem, azért szóltam. Ezt írja az apostol, és ezt mondja a többi apostollal együtt, akik a józan, a realista hitetlenségből jutottak el az egyszerűen elképesztő és elképzelhetetlen, a hihetetlen hit megvallásáig. A mártírságot is vállaló hit mindig tamáskodással kezdik, ahogy ez már az oltár előtt elhangzott igében is előttünk áll, hiszen ha valaki állandóan kételkedik, akkor szoktuk mondani, hogy te mindig tamáskodsz, te hitetlen Tamás vagy. De nem csak Tamásnál kezdődött ez így, a többi apostolnál is. Ott volt valahol ez a kétségeskedés, kétségbeesés, kételkedés. Pál apostol pedig még messzebbről jött. Nem a kételkedésből, nem a józan realitásnak a talajáról indul, hanem a tagadásból, az elvakult gyűlöletből jut el odáig, hogy ezt kimondja. Hiszünk, azért szólunk. Hiszünk, azért szólunk, kedves testvérek. Mondom én is most Pál apostollal együtt, persze ez nem azt jelenti, hogy én ezzel valamiféle példaképként állítanám magamat a gyülekezet elé, hogy az akarnék, vagy azt tudnék lenni, ide nézzetek, ez a nagy hit, amit én hiszek, ahogy én hiszek, kövessetek engem, szó sincs erről. A hitem nem attól hiteles, hogy én hiszek, hanem attól, hogy Krisztusban hiszek. És annyira hiteles az én hitem, amennyire hiszek benne, és így őt hirdetem. Kedves testvérek, nem önmagunkat hirdetjük. Amikor fölállunk a szószékre, Pál apostollal együtt, és a többi apostollal együtt, és a sok-sok bizonyságtevőkkel együtt, ahogy a zsidókhoz írt levél mondja, a bizonyságtevők fellege vesz bennünket körül. Hihetetlen, csodálatos dolog ez, hogy 2000-en keresztül hány és hány ember hitte, vallotta, és vállalta akár még a mártírságot is ezért. És nem önmagunkat hirdetjük. Nem önmagunkat hirdetjük, mondja az apostol, hanem Krisztus Jézust, az Urat. Önmagunkat pedig, mint szolgáitokat Jézusért. Isten ugyanis, aki ezt mondta a sötétségből, világosság ragyogjon fel, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Egészen más, hogyha ezt az igét nem csak egyszerűen olvassuk, mint valamiféle közlést, valamiféle információt. Egészen más, hogyha ezt átélésből halljuk, és úgy halljuk, hogy aki mondja, annak számára ez bizonyosság. És Pál apostol itt a húsvéti hit lényegét tárja fel. Mert húsvét tulajdonképpen nem más, mint a teremtő Isten első szavának megismétlése. Hogyan is hangzott a Bibliában az Isten első szava? Legyen világosság. Ezt ismétli meg a teremtő Isten, sötétségből világosság ragyogjon fel. Az idők kezdetén még nem volt ember, aki ezt hallhatta volna, aki láthatta volna ezt a felragyogó világosságot, de most az Isten szava a világosságot az emberi szívekben ragyogtatta fel. Húsvétkor ez történt. Ezért mondja Pál apostol, sötétségből világosság ragyogjon fel. Ő gyújtott világosságot a szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Legyen világosság. Legyen világosság, Tamás. Legyen világosság számodra, Péter. Legyen világosság, János. Mondta az Úr sorban a megjelenései alkalmával, kinek így, kinek úgy. Jánosnak elég volt annyi, hogy szinte szavak nélkül látta a világosságot, hiszen számára napnál is világosabb volt, hogy ottan a sírban az az összegöngyölített fejkendő, ami Jézusnak a fejét borította, az arról szól, hogy itt nem a test ellopása történt, itt nem valami emberi ügyeskedés történt, hanem itt maga az Isten járt. És ugyanezt élt át Péter ott a Genezáreti tó partján, amikor háromszor kérdezi meg tőle Jézus, hogy szeretsz engem? És Péter, aki meghalt háromszoros halállal, amikor Jézust megtagadta, most háromszorosan hallja, akkor legelte ez az én juhaimat, feltámadtál, új életet kaptál, és ha majd meghalsz, értem, bizonságot teszel, az lesz az igazi feltámadás, az egyház feltámadása, akkor leszel te ingadozó ember kősziklává, akkor, amikor már nem is létezel, amikor már embereknek a milliói fogják majd mégis a te gyarló bizonságtételedre építeni a hitüket. És így szólt ez Saulhoz, mai igénknek az írójához, legyen világosság, Saul, vakuljanak meg hiú szemeid, vakulj meg három napra, menj a sírba, a sötétségbe, a halálba, éld át a halált, a saját halálodat, és három nap után láss. Lásd Isten dicsőségének ragyogását Krisztus arcán. Gyönyörű történet. A feltámadások sorozata. És nem véletlenül mondja Pál apostol másutt a levelében, hogy Krisztus az első zsenge. Az ő feltámadása az egy láncreakciót indított el. A feltámadásoknak a sorozatát éljük át. Azóta ilyen formában. A tékozló fiúknak a hazatérését, ahol az atya újra és újra mondja, és ki tudja, hogy hányszor mondta el a világ történelemben az Isten, ez az én fiam, ez az én gyermekem meghalt, de föltámadt. És te is, én is ott lehetünk a halálból föltámadtaknak a sorában. És ha ez így van, akkor onnantól kezdve, hogy föltámadtunk, hogy új hitre, új életet támadtunk, és mondhatjuk, teljes bizonyossággal, kérkedés nélkül, hogy hiszek, ezért szólok. Bizonytalanság nélkül szólhatok, mert Krisztust hirdetjük. Nem bonyolódunk bele tudományos és áltudományos fejtegetésekbe. Nem próbáljuk megmagyarázni az érthetetlent, amikor a húsvétről, a feltámadásról beszélünk. Rossz prédikáció az, amelyik ezt akarja bebizonyítani, hogy hát Jézus föltámad, higgyél, mert hát a biológia, mert hát a filozófia, mert hát mégiscsak az emberi ráció valahol ezt alátámasztja. Nem próbáljuk megmagyarázni az érthetetlent, de szilárd hittel valljuk a hihetetlent. Ez a mi hitünknek tulajdonképpen a lényege. Nem kell különösebben boncolgatni, nem kell különösebben magyarázni, egyszerűen élni kell, élni lehet. Krisztust hirdetjük. És ez a mi kincsünk, mondja Pál apostol. Sötétségből világosság ragyogott fel. A feltámadás híre, ami portékánk. Ezt akarjuk átadni, nem eladni, átadni. Ebben a mai világban mindenki valamit el akar adni. Valami mögöttes szándékkal, sokszor piszkos anyagi szándékkal, vagy más indítatásból. Mi nem eladni akarjuk az ügyet, amit ránk bízott az Isten, hanem átadni. Tudjuk, hogy ebben a küldetésben mi vagyunk a gyenge láncszem. Mi vagyunk a törékeny cserép edény, ahogy ezt Pál apostol mondja, de nem kell emiatt szégyenkeznünk. Mert ez az Isten akarata. Így élt cserép edényként közöttünk az ember Jézus, az ember fia. Meg lehetett ülni, meg lehetett kínozni, be lehetett zárni a sírban. És ebben a testben, ebben a Krisztus testben, ebben az örök élet, az örökkévalóság volt elrejtve. Ez volt Jézusnak a földi élete. Ennek a földi életnek, ennek a cserép edénynek össze kell törnie. Szinte jelképes az, hogy Jézusnak a halála előtt Magdalai Mária összetöri azt az alabástromot. És Jézus utal is rá, hogy ezt az én temetésemre teszi. Igen, össze kell törnie. Jézus halálát hordozzuk a testünkben, mondja az apostol, nem az átkos vírust. Most gondolhatunk a konkrét vírusra is. Nem is a bűn vírusát, amelyik még pusztítóbb ebben a világban, és látjuk már, hogy képes elpusztítani évezredeknek a kultúráját, képes mindent kiiktatni, és behozni valami nagyon életellenes dolgot. Nem, mi Jézus halálát hordjuk magunkban. értjük Pál apostolt. Furcsa mondat. Jézus halálát hordjuk magunkban. Mert Jézus halála maga az élet. Ő maga mondta, én vagyok a búzaszem. És ha a búzaszem nem hull a földbe, nincs belőle élet. De ha földbe hull, ha meghal, akkor élet támad belőle. Ki az, aki ezt nem érti? Ki az, aki ezt nem tapasztalja naponta? Persze, nem értjük az élet titkát, de valóság, átéljük. A kincs, a ránk bízott kincs, törékeny cserép, mi voltunk bazárt kincs, Jézus halála és élete. Így együtt a kettő. Mert a Pál apostol nem csak erről beszél, hogy igen, legyetek mártírok. Jézus meghalt, vállaljátok a keresztet. Nem. Jézus halála és élete. Mert az egyház hol ezt hirdette, hol azt és rosszul tette, amikor csak az aszkézisre, csak a lemondásra, csak a kereszthordozásra hívta fel a figyelmet. Egyfajta ilyen halál romantika jellemezte sokszor az egyházat, főleg a középkorban. De az sem volt helyes, és nem volt az igazság, a teljes igazság, amikor viszont csak a dicsőséges Krisztust akarta mindenképpen oda tolni az emberek képében. Ma is akkor válik hiteltelenni az egyház, amikor ez a kettő elválik. Amikor a megfeszített Krisztus és a feltámadt Isten fia nem ugyanaz az ember számára. Halott Jézust hirdető egyház maga is halott. Nincsen távlata és nincsen célja éppen ezért. A keresztet felejtő egyház viszont megfoghatatlan, irreális. Nincs kapcsolata a valósággal és az örökké valósággal. Fel kell vállalnunk tehát, hogy cserép voltunkban mégis a legnagyobb kincset hordozzuk. A halál és élet együtt munkálkodik. Pál ezt a nagyon furcsa kifejezést használja. A halál bennünk, az élet pedig bennetek végzi munkáját. Munka végző halál? Igen. Bennünk a halál, bennetek az élet munkálkodik, és Pál apostol tudja, hogy az ő halála, ami néhány év múlva be fog következni, ott Rómában, amikor lefejezik őt, magvetés lesz. És Korintus pogány népe, akiknek hirdeti az igét, és próbálja őket mindenféle módon Krisztushoz vezetni, Korintus népe hitvalló közösségé válik, és életet fog teremni ez a hitvallás. Kedves testvéreim, nagyon fontos, hogy ne azt lássuk csak, hogy a halál egy átkos munkát végez, lebontja az életet, hanem ott a halálban, a Krisztusban, Krisztussal vállalt és átélt halálban új élet támad, és föl épül valami ott a sír mélyén, a sötétben, a titokban, és egyszer napfényre jut. És kedves testvéreim, még egy dolgot el kell mondani, hogy Pál apostol következetesen beszél róla, néha ki is emeli, máskor csak jelzi, hogy fontos a sorrend. Fontos a sorrend. Az élet ben tapasztalt, úgymond természetes sorrend az, hogy élünk, aztán meghalunk. Pál apostol tudja, hogy ez nem így van, hogy Krisztusban ez a sorrend megfordul. És ez húsvét lényege, ez az új teremtés lényege. Munkálkodott a halál, és ennek következtében munkálkodik az élet. Hadd idézzem Pál hitvallását a római levélből, a 14. fejezetből, mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal meg önmagának. Mert ha élünk, az Úrnak élünk. Ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk, ez a természetes rend. De Krisztus azért halt meg, és azért kelt életre, hogy mind a holtakon, mind az élőkön uralkodjék. Megfordul a sorrend. Ez húsvét titka. Ez húsvét csodája. Ez a ránk bízott kincs. Ezt kell hirdetnünk. Kedves testvéreim, 2021. április 11-én, dátum szerint is rögzítsük, azért szóltam mert hittem, mert hiszek. Én, Győri Gábor. De nem én vagyok a fontos, hanem mert hiszek Krisztusban. Erről szóljon az élet, és erről szóljon most az ének. Imádságként legyen a mi imádságunk. Hittem benned, most imedz engem, irgalmad nagy tettit ezért. Hallgassuk az éneket. Köszönjük ezt a gyönyörű éneket annak, akinek a szívében megszületett, és annak, aki most előadta, vagy inkább így mondjuk, hogy átadta, és jelentsen sokak számára hitre ébredést, feltámadást. Most pedig imádságban vigyük Isten színe elé mindazt, ami a szívünkön van még. Vigyük Isten színe elé hálánkat, bűnvallásunkat és könyörgésünket. Úr Jézus Krisztus, aki feltámadásod által élő reménységet hoztál nekünk, áldunk téged. Áldunk a reménységért egy olyan világban, ahol sok a reményvesztett ember. Áldunk téged, hogy a reménység nem hal meg, még utoljára sem, mert nincs ilyen, hogy utoljára. Mert te vagy az első és az utolsó, a kezdet és a vég, az élő, pedig halott voltál. Ezért nincs halott remény azok számára, akik rád tekintenek, akik benned bíznak. Áldunk téged, hogy ránk, gyarló cserépedény emberekre, egyházadra bíztad a reménység szolgálatát. Istenünk, bűnbocsánatért fordulunk hozzád. Bocsásd meg, hogy hitünk ingadozik, hogy a próbák idején a hitünk, mint a változó hold, hamar elfogy. Bocsásd meg, hogy egyházad, kereszténység, mert a mai világban nagyon gyarló módon tesz bizonyságot rólad. Bocsásd meg, hogy inkább levesszük a kereszteket, inkább nem beszélünk rólad. Valamilyen homályos módon próbáljuk bizonygatni, hogy van létjogosultsága az egyháznak, kulturális vagy más szempontból. Bocsáss meg, hogy elfelejtettük, hogy elhalványult számunkra a te feltámadásod csodája és fénye. Szilárdítsd meg a mi hitünket. Segíts azokon, akik a próbák idején most fogyadozó hittel hozzád fordulnak. Imádkozunk azokért, akik a betegágyon a te nevedet hívják segítségül, bár talán már nem is bíznak benned. Imádkozunk azokért a gazdákért, akik most az elfagyott termésre gondolnak, és már nem bíznak az isteni gondviselésben. Imádkozunk azokért a tömegekért, akiket olyan könnyű az elégedetlenségbe belesodorni gazdasági problémák jelentkezésekor, és az elégedetlenség, ez tulajdonképpen hitetlenség. Megvalljuk ezt neked, Urunk, és kérjük, légy hozzánk irgalmas. És imádkozunk, könyörgünk hozzád cselekvő szeretetért. Élő reménység után, szilárd hitben való megállás után cselekvő szeretetet kérünk. A közeleti szócsatákban, viharokban sokszor éppen ez az, ami elsikkad. Sokan beszélnek a szeretetről, gyűlölködve, a másikat pocskondiázva. Urunk, ne engedd, hogy a mi szívünkben a gyűlölet csírázzon ki. Add, hogy hozzád hasonlóan búzamagként hulljunk a földbe, áldozzuk oda magunkat, és cselekvő szeretetben új élet teremjen a mi munkánk, áldozatunk nyomán. Ott, ahol vagyunk, családban, munkahelyen, közéletben, egyházban, házasságban, mindenféle kisebb és nagyobb közösségben. És kérünk téged, most amikor reménységgel gondolunk arra, hogy talán megnyílhatnak az iskolák, add, hogy pedagógusok szeretete nem csak szakmai szeretet legyen, hanem tényleg személyesen tudjon átáradni gyermek lelkekbe, fiatalok szívébe, és ne vesszen el ez a világ abba a kaotikus jövőbe, amit hitetlen emberek álmodtak meg számunkra. Így imádkozunk a Sztéró intézményért, az itt érettségizőkért, különösen is szerencsétlennek érezhetik magukat, hiszen egy nagyon szép időszak maradt ki az életükből. Könyörülj rajtukat, hogy meglássák emögött, a sötét árny mögött a te feltámadásod ragyogó üzenetét. Imádkozunk családokért, idősekért, egyedülállókért, betegekért, orvosokért, haldoklókért, gyászolókért. És kérjük, tedd lehetővé számunkra a nyitást, hogy újra megtarthassuk bibliaóráinkat, hogy újra együtt lehessünk az istentisztelet közösségében, hogy bár hitben és nem látásban járunk, de hadd vehessük újra magunkhoz testedet és véredet. Erő, szeretet, józanság lelke, jöjj, és támaszd fel halódó népedet. És hallgass meg bennünket, amikor így fohászkodunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Végezetül pedig Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg. Világosítsa meg az Úr arcát, te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Ragyogtassa az Úr szent arcát, te reád, és adjon te néked békességet. Elbúcsúzva a kedves testvérektől, néhány perc múlva véget ér az adás, de folytatódjon ez az adás átadással, úgy, ahogy ez történik is, és nagyon szívmelengető az, hogy idős testvérek is a mobiltelefonjukon keresztül, vagy másképpen is átadják ezt az igehirdetést, a mindenkor igehirdetést, ami elhangzik. Reméljük, hogy eljön az ideje, amikor ezt személyesen is megtehetjük. Addig pedig imádkozzunk, és regisztráljunk. Most ez a jelszó, ez a feladat, óra et labora, imádkozz és dolgozz, imádkozz és regisztrálj. Különösen fiatal testvéreinknek szeretnénk ezt a szívére helyezni, mert ez az isteni gondviselés útja most. Ne higgyünk azoknak, akik a kételkedésnek a magját akarják elhinteni, szakemberekkel, felelős orvosokkal, egészségügyekkel, Karikó Katalinnal, hogy mást ne mondjak, és ilyenekkel eszemben. Higgyünk azoknak, akik tényleg hitelesen tudják ezt hirdetni, és az életüket tették erre. Egyfajta feltámadás ez is legyen így a mi életünkben is. Még egyszer, kedves fiatal testvéreink, regisztráljatok. Erős vár a mi Istenünk. Énekeljük a befejező énekként a 223-as ének 4. és 5. versét.